Hát a mai témánk az igazság szeretetéről és a gonoszság gyűlöletéről. Ez a mai téma azért került előtérbe, és azért dolgozzuk fel, mert nagyon sokszor ír a Biblia, nem csak példabeszédek könyvében, de ott aztán végképp nagyon sokszor az Úrnak a félelméről, és az igazság és a bölcsesség szeretetéről. És ez az Úrnak a félelme, ez annyira szokatlan és számunkra talán furcsa kifejezés, és riasztónak hangzik, hiszen miért kell az Úrtól félni, ha ő a szeretet Istene? Tehát miért mondja a Biblia újra és újra, hogy az Úrnak félelme? Például Krónika második könyve 19. fejezetében ezt mondja ott Jozafát király a bíráknak, az Úr félelme legyen rajtatok. Így cselekedjetek az Úrnak félelmében. 19. Zsoltár 10. verse azt mondja, az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. 111. Zsoltár, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ugyanazt mondja, mint példabeszédek könyve, hogy a bölcsesség feje az Úrnak félelme, az első fejezet 7. versében. És ezt újra és újra megismétli a Biblia sok helyen, például az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, példabeszédek könyve 10. fejezet 27. verse. 14. fejezet 26. verse, az Úrnak félelmében erős a bizodalom. Csak így felsorolásszerűen mondom ezeket, hogy érezzük, hogy mennyi oldalról közelíti meg. 15. fejezet 33. verse, az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya. 16. fejezet, 6. verse. Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. 22. fejezet, 4. verse. Az alázatosságnak bére az Úrnak félelme, gazdagság és tisztesség. Tehát ugye érezzük, hogy kell erről beszélnünk, mert hogyha nem értjük ezt, hogy mit is jelent ez, akkor hát sem a gazdagság, sem a tisztesség, sem az alázat, sem a bölcsesség, sem az élet, sem a bizodalom, sem a meghosszabbított napok, nem a miénk, mert nem értjük pontosan. Aztán Ézsaiás könyve 11. fejezetében olvashatunk Jézusról, akiről azt mondja itt a Biblia, hogy és gyönyörködik az Úrnak félelmében. Pál apostol a gyülekezeteket is bátorítja, hogy járjatok az Úrnak félelmében. 9. fejezet, 31. vers a Cselekedetek könyvében. Krisztus ítélés szőke előtt mindannyiunknak meg kell jelennünk, mondja Pál apostol a Korintusi második levél 5. fejezetében, ismervén tehát az Úrnak félelmét embereket térítünk. És így tovább, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében, Efezusi levél 5. fejezete. Az asszonyokról külön megemlékezik Péter apostol, amikor azt mondja róluk, hogy szemlélvén a ti félelemben való feltehetetlen életeteket, mármint a férfiak. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, 1 Timóteus 6.6. És Jézus Krisztusról is azt olvassuk, hogy az Isten félelme miatt hallgatatott meg és győzött. Tehát eléggé indokolt, ugye ez a felsorolás, hogy mi az Úrnak félelme, mi a bölcsesség kútfeje, mit lehet erről mondani. Egy költői szakasszal szeretnék válaszolni. Jobb könyvében található, a 28. fejezetben egy nagy ívű perspektívából indul ki a szerző, és felvázolja a világ dolgait, és keresi, hogy mi a megoldás az életre, honnan szerezhetünk igazi tudományt. És aztán mindenfelé körbenéz, de választ nem talál, és akkor mondja el ez a szakasz, hogy honnan nyerhetünk választ. Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, ahol tisztítják. A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig ércé olvasztják. Határt vet az ember a sötétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét. Aknát tör távol a lakóktól, mintha lábukról is megfeledkeznének. Alámerülnek és lebegnek emberektől messze. Van föld, amelyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mint egy tűz által. köveiben zafír található, göröngyeiben arany van. Van ösvény, amelyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. Nem tudják azt büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon. Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja. A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgokat pedig világosságra hozza. De a bölcsesség hol található? És az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávivő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. A mélység azt mondja, nincs az bennem. A tenger azt mondja, én nálam sincsen. Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze ofír aranyával, nem drága ónixszal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említni sem való, a bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Nem ér fel vele kusnak, topáza, színarannyal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jön tehát? És hol van helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. A sír és a halál azt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Mert ő ellát a föld határira, ő ellát mindent, ő lát mindent az ég alatt, mikor a szélnek súlyt szerzett és a vizeket mértékre vette, mikor az esőnek határt szabott és mennydörgő villámoknak utat, akkor látta és kijelentette azt. Megalapította és meg is vizsgálta azt, az embernek pedig mondta, ímé az Úrnak félelme az a bölcsesség. És az értelem a gonosztól való eltávozás. Körbenézhetünk a világon, hatalmas eredményeket érhetünk el, felforgathatjuk a földet, a tenger mélyére vetekinthetünk, aranyunk és ezüstünk lehet, és ez mégsem megvehető. Az Úrnak félelme. Azt mondta, az élők elől rejtve van. Miért? A bűneset miatt rejtve van a szemünk előtt. Nem értjük ezt, nem tudjuk felfogni, hogy mi az az Úrnak félelme. Nem jönnénk rá magunktól. Tudnélik attól kezdve, hogy az ember elkövette a bűnt, a bűn felé vonzódik. Az önzés részévé vált az embernek. Nem tud magától rájönni az önzéssel ellentétes útra, mert az egész világ tele van önzéssel. Nem jöhet rá, csak Isten tudja annak útját, mert nála megmaradt a bölcsesség. Ő nem fertőződött bűnnel. Oroszlán, sas, állatok ezt nem érthetik, mert nem értelmes lények. Ők ezt nem gyakorolhatják, ezen az úton nem járhatnak. Ezen csak értelmes úton értelmes lények járhatnak, az ember viszont elvesztette az értelmet. A bölcsesség és az értelem hol található? Egyetemeken? Az aténi agórán? Főiskolákon és egyetemi tanszékeken, ugye? Hát látjuk, hogy már annyi ezer diák tanul főiskolákon és egyetemeken, és a világ nem lesz tőle túlságosan jobbá, ugye? Sőt, ahányszor betekintek ilyen főiskolai vagy egyetemi világok kollégiumába, hát nem tudom, ki jár ilyen helyeken, vagy ki fordult meg, hát az tragédia. Hát a bölcsesség nem ott található. Nem akarom elsorolni, hogy miket láttam ott, meg tapasztaltam, meg én is, amikor kollégista voltam. Hát ott valahol nem ott van a bölcsesség. És azt mondta, hogy az Isten kijelentette az embernek, közölte, kinyilatkoztatta, világossá tette, és így mondja ilyen tőmondatszerűen, az Úrnak félelme az a bölcsesség. És az értelem a gonosztól való eltávolás. Hát akkor most nézzük meg, hogy példabeszédek könyve hogyan határozza meg az Úrnak félelmét. Most akkor határozzuk meg, mert példabeszédek könyve meghatározza. És ezt mondja a 8. fejezet 13. versében. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Még van tovább is, a kevésséget és felfuvalkodást és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. rögtön szeretném leszögezni, hogy nem embert, nem személyt gyűlöl, mert itt Krisztusról van szó. Tudni, Krisztus szólal, meg emlékezzenek, múlt alkalommal elmondtam, hogy a 8. fejezetben a megszemélyesített bölcsesség Krisztus szólal meg, és ő azt mondja, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. És a kevésséget, a felfúvalkodást, a gonosz utat, az álnok szájat gyűlölöm. Nagyon furcsán hangzik, mert Isten itt valamit gyűlöl. Gyűlöletesnek nevez valamit. És valóban a Biblia nagyon sokszor elmondja, hogy gyűlöletes a bűn. Jézus Krisztusról olvashatjuk a 45. Zsoltár 8. versében, szeretted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Tehát egy dolgot lehet ezen a világon gyűlölni, és a Biblia szerint ez a bűn. És miért olyan nagy bölcsesség ez? Hát ugye most elmondhatom én egy definícióban, mit kell erről tovább beszélnünk, és miért kell erről egy előadást tartanunk. Hát azért, mert egy nagy probléma van itt elásva. Egy nagy probléma van elásva, mégpedig az, hogy az ember nem gyűlöli a bűnt. Szereti az igazságot, ugye? Szereti a jót, szereti a szépséget, szereti a kedvességet, szereti a szeretetet. Az embernek természetes normális állapota, legalábbis egy normális embernek az, hogy hát a jó dolgokat szereti. De ehhez nem társul a gonoszságnak a gyűlölése, hanem az az igazság, hogy szeretjük a gonoszságot is. Most ne arra gondoljunk, hogy szeretünk ölni, meg szeretünk nem tudom milyen látványos rosszat tenni. Nem, ez nem így működik. Azt mondjuk, hát, hogyha én most feltenném a kérdést önöknek, hogy hát önök közül ki szeret ölni? Hát minden ilyen azt mondanánk, hát én nem. Hát azért kikérem magamnak, ilyen kérdést ne tegyünk fel. Na de hogyha egészségtelenül élünk? Az életemet nem rövidítem meg? Hogyha olyan szokásokat fejlesztünk ki, vagy gyakorlunk, amelyek megrövidítik az életünk hosszát, akkor az nem ölés. Vagy ha tehetnénk jót, és nem tesszük. Vagy azt mondja János apostol, hogy aki haragszik az ő atya fiára, mind embergyilkos az. A harag elvezet valahol az élet ellenességhez, mert az, akire haragszom, azt kívánom, hogy ne legyen végső soron. Lehet, hogy nem mondom ki, hogy ne legyen itt, nem kívánom látni, elegem van belőle, jobb lenne, ha nem lenne. Ha hagyjuk, hogy a harag kiterjedjen, kifejtse a maga hatását, gyűlöletes, életellenes szándéká válik, hát tulajdonképpen a háborúk, a nagy csaták, a veszekedések, családi perpatvarok, férj és feleség ütközetei, barátok, embert, munkatársak, nagy veszekedései, mi haragszom rád. Tehát a probléma ott van, hogy nem iszonyodunk, nem gyűlöljük a rosszat és a bűnt. Sőt, így mondja a Biblia, hogy a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége, Jakab apostol első levele első fejezet, vonzza az embert. Vonzza a rossz, vonzza a mértéktelenség, az érzékiség, a másikra való haragvás, a megbántottság. Hihetetlenül nehéz az embernek a saját természetéből, sőt a Biblia azt mondja, lehetetlen megbocsátani. Évtizedekig tud az ember haragudni valakire. Hát ezért kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert így mondja a római levélben Pál apostol a 12. fejezet 9. versében, mint egy felszólít. Nem csak Jézusról, nem csak a bölcsemberekről, hanem rólunk. Nekünk mondja a Biblia, hogy gyűlöljük a bűnt. Így mondja, a szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Iszonyat legyen a bűnnel szemben. Gyűlölet. Talán emlékeznek rá, hogy amikor a mértékletességről és önuralomról beszéltünk, akkor azt mondtuk, ott a leszokásról, a leszokásnak egyik pontjánál, hogy ellenséges viszonyt kell kifejlesztenünk a rossz szokással szemben. Tehát ellenségemnek kell tekintenem, mint ugye az a orvost, akit talán elmondtam, a egyik szanatóriumunkban találkoztunk egy amerikai orvossal, Nixon doktornak, Dr. Nixonnak hívták, és ő elmondta, hogy a csokoládé evés lett számára szenvedély, és először csak egy tábla, két tábla, három tábla, fél kiló, aztán végül egy kiló csokoládénál kötött ki, és napi adagja volt az egy kiló csokoládé. És amikor már egyszer ugye, hát tudta, hogy ez nem helyes, de mindig megmagyarázta, hogy hát ez a kis jó van az életemben, hát miért akarják tőlem ezt megvonni, hát megtehetem, orvos vagyok, ki tudom fizetni az árat, ugye Amerikában nem úgy fizetik az orvosokat, mint itt. És amikor azt vette magán észre, mivel szív specialista volt, hogy a szívinfarktus jelei tűnnek fel, amikor ment hazafelé az autóban, akkor döbbent rá, hogy a csokoládé volt az oka. És ott az úton, ahogy ment visszafelé a kórházba, és szólt a mobiltelefonon a orvostársainak, készítsétek a termet, mert szívinfarktuson van, a jelek mind itt vannak, és ment közben, mondta, ez meg fog engem ölni, mármint a csokoládé, ez meg fog engem ölni. Felfedezte, hogy ellenség. És azt mondja, hogy attól a pillanattól kezdve nem evett csokoládét. Aztán mire beérkezett a kórházba, szépen lecsendesedettek ezek a jelek, nem lett szívinfarktusa, de ott annál a pontnál az életében eldöntötte, hogy ezt ő többet nem, mert az ellenség gyűlöletes a csokoládé. Tehát a Biblia felszólít bennünket, hogy iszonyodjunk a gonosztól, a rossztól. Természetesen most nem arról van szó, hogy egy kis csokoládé a világ tragédiája, ugye ne értsenek félre, hanem minden kicsi dolog felnőhet odáig, hogy ellenségé válhat. A 97. Zsoltár 10. verse azt mondja, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Tehát az Isten szeretetnek párosulnia kell a gonoszságnak a gyűlöletével. Miért gyűlöletes a bűn? Tegyük fel a következő kérdést. Miért gyűlöletes? Több oka is van. Az egyik, talán így lehetne megfogalmazni az egyik okot, hogy az Isten és ember közé éket ver. Elválasztja az embert Istentől, pont attól a valakitől, aki tudna rajta segíteni. Ézsaiás könyvében van egy ige, az 59. fejezet első két verse, amely azt mondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgathatott. Nagyon sokszor egy bűn olyan éket ver Isten és ember közé, hogy nem hallgathatja meg Isten. Például, mondok egy esetet. A mi atyánk után Jézus Krisztus elmondta azt, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiteket, hát ti mennyei atyátok sem bocsát meg néktek. Tehát, hogyha egy ember úgy kér Istentől megbocsátást a bűneire, hogy ő közben haragszik valakire, és engesztelhetetlen, Isten nem hallgathatja meg. Sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy betegek kértek, hogy imádkozzunk, és a Nagy Orvos Lábnyoma című könyvben is olvashatunk erről egy nagyon értékes fejezetet, Ellen Goodwight írta. Őt is a maga korában sokszor kérték, hogy betegekért imádkozzon. És többször előfordult, amikor többen azt mondták, hogy megtanulta a törvényszerűséget, hogy megkérdezzük az Urat, hogy ezért a betegért imádkozhatunk-e. És nem egyszer és nem kétszer azt a választ kapta az Úrtól, ne imádkozhatok érte, mert nem hallgatom meg az imád. És miért nem hallgathatta meg? Mert egy olyan bűn volt az életben, amit nem rendezett el, és nem is akart elrendezni. Szóval teljesen fölösleges az imátok, mert nem hallgathatom meg. Tehát ezzel csak szeretném jelezni, hogy a Biblia nem azt jelenti, illetve Isten meghallgatja az imát, mert hallja, de nem segíthet. Mert önmagával nem alkuszik meg. És ezért mi is, amikor mindig beszélgetünk betegekkel, vagy hát sajnos elég gyakran találkozunk halálos beteg emberekkel, rákos emberekkel, akik tényleg át kell, hogy gondolják az egész életüket, és a belsőséges beszélgetések után, vagy közben az egy első szempontok között ott van, hogy gondold át az életedet. Nincs-e valami olyan bűn, amit nem rendeztél el? Gondold át az életmódodat. Gondold át azt, hogy nem haragszol-e valakire. nem gyűlölsz-e valakit. Mint ahogy Wolfgang Kövel barátom mesélte, illetve olvastuk egy könyvben ilyen történeteket, sokaságát, hogy amikor a legsúlyosabb, legnehezebb kezeléseket kapják ezek a betegek, például olyan fürdőt, ami teljes hőmérsékletet felviszi 40-41 fokra, és kb. Egy órán keresztül próbálják fenntartani, iszonyatos szenvedéssel jár ez a kezelés, vízkezelés. Na de hát a fehérvérsejtek négyszeres, ötszörösére szaporodnak, a bekebelező képességük óriási mértékben megnő, és a rákos sejtek nem bírják a magas hőmérsékletet. És ilyen kezelés után a rákos daganat valamikor a fejére lecsökken. Tehát óriási hatású. Igen, nem csak az, aki benn van a forró vízben, annak ezt elviselni. Én próbáltam egyszer fél óráig. Hát szinte elviselhetetlen. De őt szinte erővel tartják a vízben, hogy őt mentsék meg. És ilyenkor, írja Schulze a könyvében, nem egyszer és nem kétszer kiüvöltötték a betegek a bűnüket. Vagy hogy átkozta, bocsánat, a feleségét. Vagy elmondta, hogy hogy haragszik erre vagy arra. Vagy az anyjának nem tud megbocsátani. Vagy ki tudja, micsoda az, ami ott a lelke mélyén ette az életét. És amikor ez megtörtént, és felszabadult, és lerendezte, akkor a betegségek nagyon sokszor automatikusan elkezdte gyógyulni. Tehát ugye a pszichoszomatikus problémák. Tehát ezt azért említem meg, mert éket ver a bűn. Éket ver a bűn Isten és ember közé, és nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatnád. Isten minden bűnből tud megoldást adni. Minden betegségből tud adni gyógyulást. És természetesen nem azt jelenti, hogy nincs olyan betegség, ami halálos ez esetben, hiszen mindannyiunknak meg kell halni. Az más jellegű dolog. De amely gyógyítható, amiből még lehet kijönni, itt azokról az esetekről van szó. Tehát éket ver. A másik fontos szempont. Rabságban tartja az embert. A bűnnek a természete az, hogy megkötözi az embert. Aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Ott az eredeti szövegben Jézus, amit mondott, azt mondta, hogy rabszolgájává válik a bűnnek. Ennek egy rendkívül szemléletes történetét olvastam a Dino Buzzatinak az Egerek című novellájában. Ajánlom mindenki figyelmében. Arról szól a novella, hogy egyik ismerőséhez, barátjához jár el a szerző, és egyszer csak azt veszi észre, hogy egy kis pici egér ottan este ott kaparászik az ajtónál, kinyitja az ajtót, besurran a szobába, hát elbújik ott a szekrény mögé, nem is nagyon érdekes az esemény, de másnap reggel megemlíti a gazdának, hogy hát egy kis egér volt a szobában, de látszott, hogy a gazdát kellemetlenül érinti, és nem akar róla beszélni, ne törődj vele, elodázza a kérdést. A következő évben megint megy hozzájuk üdülni, és aztán már évfél után fél egykor beszélgetnek ott a szobában, és egyszer csak, mintha egy rugó csapódott volna, majd később egy másik, és felhívta a figyelmüket, csak nem egérfogót állítottatok. Megint zavartnak érezte magát a gazda, és hát magyarázkodott, hogy nem, hát szó sincs ilyesmiről. Megint egy év eltelik, akkor macskákat lát a házban, jó kövér macskákat, akik látható, hogy egereket fogyasztanak. Rákérdez megint, de megint csak azt mondja, nem, hát szó sincs arról, hogy egereket ennének, hanem neki külön főznek, hogy a cicusok jó kövérek legyenek. Aztán megint eltelik egy esztendő, a két macska az már igencsak nyűjt lett, és kiderült, hogy a macskák, mondja a gyerek, mert a gazda letagadja, hogy félnek az egerektől, akik viszont egyre nagyobbak lettek. És betöltötték már a házat. Hát kitől félnek? Hát az egerektől. Egy év alatt abból a 10-ből 100 rusnya dög lett, és egyáltalán nem a régi egérkék, akár a tigrisek, nagyobbak a vakonnál, a szőrük fekete és sörteszerű, egy szóval a macskák nem merik őket megtámadni. És ti semmit sem tesztek? Valamit csak ugyan kellene tenni, de az apa sose szánja rá magát. Nem tudom miért, de jobb szóba se hozni, mert mindjárt ideges lesz tőle. Eltelik megint egy év. A szoba fölött a padlás szobában, mint ilyen dörömbölő katona menet lett volna éjszaka, alig tudott aludni a szobájában, és mondja ott másnap, hogy mi ez a rajcsúrozás itten a padlás szobában. Hát annyi egér van már, hogy nem igaz, de megint elodázza a problémát, végtére is falun vagyunk, nem kívánhatod, hogy... És aztán nem folytatja tovább. És így megy ez tovább, végül pedig odáig jut a dolog, hogy betöltik az egész házat, nem fogadják többet őt vendégként, de előtte még az utolsó időben, amikor még elmegy, a fiú elviszi őt a csapóajtóhoz, és mondja, mielőtt még a házat betöltötték volna, hogy nézd meg, hogy mivé váltak az egerek. Azt mondta, hogy visszavonultak, már nincsenek máshol, csak lementek a pincébe először. Sötét, moraj, tompa, zúgás, zsivajgás, mintha valami nyugtalan, eleven anyag forrongana a mélyben, és közbe-közbe hangok, apró, éles sikkantások, cincogás, vinnyogás, sziszegés. Mennyien vannak, kérdeztem megborzongva, ki tudja, talán millió szám. Most nézd meg, de gyorsan, gyufát gyújtott, és a csapóajtót felemelve beleejtette a nyílásba. Egy pillanatra láttam, az üregben fekete alakok iszonyatos nyüzsgése tombolt, örgyöngő örvényeket vetve, és ebben az ocsmány kavargásban félelmetes hatalom pokoli erő sejlett, amelyet immár senki se tud megfékezni. Az egerek. És láttam, hogy szemek villognak, ezer és ezer szemgolyó, valamennyi felfelé néz, gonoszul rám tapad, akár Giorgio eleresztette, akkor Giorgio eleresztette a csapóajtót, mely tompa pufanással esett vissza a helyére. Következő évben már senki sem jött ki a házból, a két öreg szülő meghalt, csak egy ennivaló kosarat tesznek le nem messze a háztól, az erdő szélén, és mindenki fél a házhoz menni, és azt beszélik, hogy a házukba senki sem léphet be, hogy hatalmas egerek szállták meg a házat, sor Giorgioék rabszolgaként szolgálják őket. Egy paraszt, aki megközelítette a házat, de nagyon közelre nem merészkedett, mert a küszöbön vagy egy tucat bestia kuporgott fenyegetően, azt mondja, megpillantotta Elena asszonyt, barátom feleségét, azt a szelíd, szeretetre méltó teremtést. A konyhában állt, a tűzhelynél, rossz kondrákban, akár egy koldus. Egy óriási üstben kavargatott valamit, körülötte bűzös egerek bozsogtak, s noszogatták mohón lestéje az ételt, iszonyúan kimerültnek és szomorúnak látszott. Mikor észrevette az embert, aki nézte csüggetten intett, mintha azt akarná mondani, ne törődjetek vele, már késő, számunkra már nincs remény. Hát igen, ez egy ilyen abszurd novella. Az egerek uralják a házat, az embert, de nem olyan abszurd, hogyha arra gondolunk, hogy emberek a háborúban egy szál cigarettáért képesek voltak lemondani az ebédjükről 1-2-3-4-5 napon, 10 napon keresztül, és a halál árán is a cigarettát választották. Számtalan olyan függő ember van, nem csak az alkoholistákról beszélek, de róluk is. Magyarországon 3-4 millió ember alkoholizmusban, alkoholtól való függőségben él. A kábítószer függőség egyre nagyobb méreteket ölt. Az ország körülbelül majdnem fele, 40%-a dohányzik. Írtózatosan nehéz megszokni a leszokni a dohányzásról. És ezek szerek, amiket említettem. Na de milyen kapcsolatfüggőségek, milyen munkaholizmusok vannak, ugye? Milyen indulatszokások, milyen belső, berögzött jellemvonások kötözik meg az embereket, milyen bűnök, nevezük néven. Uralja az embert. Az emberek azt gondolják, hogy és egy alap eszmévé és szellemmé vált a közgondolkodásban, hogy csak próbáljuk ki a rosszat is, majd akkor dől el, hogy hogy tudom uralni, majd akkor eldöntöm, hogy követem vagy nem, ez a nagy csapda. Mert aki kipróbálja ezeket a rossz dolgokat, előbb-utóbb rabjává válik. Vagy hogyha a bűnöket kezdjük követni az életünkben, a bűnnek egy rendkívüli törvényszerűsége van, amit a Biblia így mond, a kicsi kovász az egész tésztát megkeleszti. Egyetlen bűn, teljesen mindegy, egy kis egérnyi nagyságú bűn, ami semminek számít. Saul király esetében csak egy pici kis önfelmagasztalás elég volt, hogy egyik csata után emlékoszlopot állított önmagának, utána az ország fölé emelte magát, utána olyan torzuláson ment keresztül, hogy örjöngő dührohamok törtek rá, amikor nem úgy történt valami, ahogy ő akarta. Végül Dávid miatt emberek tömegeit ölte meg, mert haragudott Dávidra, és nem akarom sorolni, végül ott fejezte be, hogy halott idézőhöz ment, Sátánnal idéztette meg Sámuel vélt szellemét, majd pedig az élete csúfos kudarca öngyilkossággal zárult. Egy pici bűn. Ne gondoljuk, hogy ez kicsi dolog. Ezért kell beszélnünk a bűngyűlöletről. A Jézus vezető lépések című könyvében Ellen White azt írja, amit mi nem győzünk le, az minket fog legyőzni. És pusztulásunkat munkálja. Egyetlen hibás jellemvonás, egyetlen kitartóan melengetett bűnös kívánság hatástalanítja az evangélium minden hatalmát. Eléggé megdöbbentő mondat. Hát miért hatástalanítja az evangélium minden hatalmát? Nem jöhet érvénybe, nem valósulhat meg a szabadítás. Mert a bűn gátját állja Isten szabadításának. Csak a bűn bevallása által, csak a bűnnel való ellenséges viszony felállítása által, csak a bűn gyűrülete által szabadulhatunk meg. És ezért van a témánknak nagy jelentősége. Ezért kulcskérdés ez a téma. Akkor most tegyük fel a következő kérdést. Hogyan győzhetjük le a bűnt? Hogyan fordulhatunk vele szembe? A szokásainkat, a berögzött megkötözöttségeinket, a függőségeinket hogyan győzhetjük le? Hatalmas kérdés ez. A 119. Zsoltár 59. és 60. versével válaszolnék. Meggondoltam az én utaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. Meg kell gondolnunk a dolgokat, és egy döntést kell hoznunk. Mit akarunk? Bűnben akarunk élni, vagy szabadulásban és szabadságban? Szeretnénk élni az evangélium hatalmával, vagy pedig kiszolgáljuk az egereket, kiszolgáljuk a megkötözöttségeinket, a vágyainkat, a függőségeinket, és kinek ne lennének ilyenek? Mindannyiunkat állandóan fenyegetnek, könnyen kialakulnak rossz szokások, amelyek aztán lebénítanak bennünket, és szinte tényleg az orrunknál fogva vezetnek, és ezekre a berögzött rossz hajlamokra épít a reklám, épít a tévé, épít a gasztronómia, építenek a különféle pénz, a boltok pénzkiszedő automatái, ugye? És itt tovább, mert tudják, hogy milyen az ember. Jézusról is azt olvassuk. Ő neki nem kellett megmondani, hogy milyen az ember, mert ő tudta, hogy milyen az ember. De a tőkések, akik az emberből pénzt akarnak kiszedni, ők is pontosan tudják, milyen az ember. És szinte legbiztosabb üzlet ez az üzlet. Az emberek érzékeire kell, az étvágyára hagyatkozni, abból kell pénzt kiszedni, és egészen biztos, hogy az, aki ebbe az irányba lép, nem marad szegény ember. Tehát egy döntést kell hoznunk, azt mondja, gondoljuk meg az útunkat, vegyük számba a bűnünket, gondoljunk rá úgy, mint aki, amely valóban bűn, ismerjük meg a Bibliából azokat a törvényszerűségeket, hogy annak a bűnnek a lefutása hogyan történik, mi a következménye, mi a végeredménye, hogy úgy mondjam, szedjük össze a bibliai igéket, hogy lássuk meg, hogy Isten mit mond erről, és hova vezet azzal kapcsolatos igék, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy melyik irányba fordulunk. Hogyan tudunk vele szemben egy gyűlöletes magatartást kifejleszteni? De még előtte egy nagyon fontos törvényt kell tudatosítanunk, az akaratnak a törvényét. A természetben és az emberi világban mindent az akarat irányít. Ki mit akar, az lesz. Az embert is az akarata irányítja. Sajnos az akarata is fertőzött a bűnnel, és ennek következtében, amit tesz, az is fertőzötté vált. És ezért az emberi akarat tévedő akarat, rossz irányba haladó akarat. Ezért kell egy hatalmas lépést megtennünk Jézus Krisztus mintája nyomán. Az akaratát az Atya akarat alá rendelte, mert őneki is volt emberi természete. És Jézus Krisztusról annyira megdöbbentő leírást olvashatunk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, és ez kapcsolatos az Isten fielemmel, így olvashatjuk ott, ki az ő testének napjaiban erős könyörgésekkel és esedezésekkel, és kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát Jézus Krisztus olyan küzdelmet vívott naponta az ő testének napjaiban, erős kiáltás, könyhullatás, esedezés, könyörgések. Tehát valami hatalmas küzdelem bontakozik ki Jézusról, és miért hallgatott meg? Mert gyűlölte a bűnt, mert az Isten félelme volt benne. És itt egy fontos szempontot szeretnék itt felvillantani, az akarat kérdését. Ezt, amit most felolvasok, egy fiatalembernek írta Ellen Goodwight, a bizonyságtételek kötetei közül az 5. található, az a címe, az akaraterő edzése. Egy fiatalembernek írta, aki elgyengült, aki elbizonytalanodott, aki megkötözött állapotba került, és úgy érezte, hogy nem tud szabadulni, elveszett. És őnek írt egy levelet. És itt rávilágít arra a fontos szempontra, ami úgy érzem, hogy mindannyiunkat érint, az akaraterő irányításának a kérdésére. Mire irányítjuk az akaratunkat? Így olvasom. Az igaz vallásosság összefügg az akaraterővel. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, mely az emberek fiaiban műveli az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget. Értelmes fiatalember vagy. Életedet a mennyei életre alkalmassá akarod tenni. Gyakran elcsüggetsz, amiért gyöngének találod magadban az erkölcsi erőt. A kétkedésnek is rabszolgája vagy. Azon kívül régi bűnös életed szokásai uralkodnak rajtad. Érzelmi világod is szembeszegül veled, magasztosabb elhatározásaiddal, legünnepélyesebb ígéreteiddel. Minden valótlannak tűnik előtted. Kiegyensúlyozatlanságod miatt még azok őszintességében is kételkedsz, akik jót akarnak neked. Minél inkább a kételyek közt vergődsz, annál valótlanabbnak látszik előtted minden, míg csak olyannak nem tűnik az élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt a lábad alatt. Ígéreteid akár a légvárak, s ugyanilyen valószínűtlen megvilágításban látod azok szavait és tetteit, akikben pedig meg kellene bíznod. Hát kedves hallgatók, mennyire reális kép. Egy emberről, aki elcsügged. Kételkedik, csüggedés borítja el, bűnös élete szokásai megkötözik, érzelme világa össze-vissza háborog, kiegyensúlyozatlan lett, a saját ígéreteiben sem bízik már, mint a légvárak olyanok. Most mit csinál? Teljes bizonytalanság. Ugye érezzük, egy depressziós ember képe, egy kiúttalan ember diagnózisa ez. Ez a helyzet. Ez a te helyzeted. És most nézzük meg a megoldást. Mindaddig veszedelemben forogsz, amíg meg nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz mindebben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid és hited mit sem ér, amíg akaratodat a hit és a cselekvés oldalán nem veted latba. Ha teljes akaraterőddel vívod a hit harcát, akkor győzni fogsz. Érzéseidre, benyomásaidra, érzelmeidre azonban nem támaszkodhatsz, mert ezek mind megbízhatatlanok, különösen helytelen elképzeléseid miatt. Azon kívül megszegett ígéreteid és fogadásaid tudata gyöngíti önbizalmadat, és mások beléd vetett bizalmát is. Mégsem kell kétségbe esned. Higgy eltökélten. Még ha semmi sem tűnik igaznak és valóságosnak előtted, nem szükséges említenem, hogy te magad hoztad magad ebbe a csöppet sem irigylésre méltó helyzetbe. Vissza kell szerezned az Istenbe és a testvéreidbe vetett bizadalmadat. A te dolgod, hogy Jézus Krisztus akarata alá vesd az akaratodat, és mikor megtetted, Isten azonnal birtokába vesz, s ő maga műveli majd benned jó akarata szerint az akarást és a véghezvitelt. Nagyon fontos mozzanat. Az a döntő dolog az emberi életben, hogy akarja az ő akaratát Krisztus akarata alá rendelni. Hogy ezt a döntést meghozza. Hogy ismerje el, hogy a magam akaratában nem bízom. Ez itt a te akaratod alá akarom rendelni az akaratomat. És ezt megteszi, azt mondja, hogy abban a pillanatban azonnal birtokába vesz Isten. És abban a pillanatban munkálja benned az akarást és a véghezvitelt az ő kegyelméből. Ha átengeded Krisztusnak az akaratodat, életed elrejteti Krisztus által az Istenben, és azzal az erővel szövetkezel, amely minden fejedelemség és hatalmasság felett áll. Erőt nyersz majd Istentől, amely szorosan az ő erejéhez rögzít, és új világosság, mégpedig az élő hit világossága válik elérhetővé számodra. Ehhez azonban akaratodnak az Isten akaratával kell együttműködnie, nem pedig azoknak a társaidnak az akaratával, akiken keresztül a sátán megállás nélkül munkálkodik, hogy csapdába ejtsen és elpusztítson. Hajlandó vagy-e halogatás nélkül a helyes kapcsolatra lépni az Istennel? Úgy szólsz-e, átadom Jézusnak akaratomat mégpedig most azonnal. És teljesen az Úr oldalára állsz-e ettől a perctől kezdve? Ne hallgass a szokás, az étvágy és a szenvedélyek türelmetlen követelésére. Ne adj lehetőséget az ellenfélnek, hogy így szóljon, nyomorult álszent vagy. Zárd be ajtódat, hogy az ellenség ne tudjon vádolni, csüggeszteni. Mondjad, hinni fogok, sőt már most hiszem, hogy Isten a segítségem. És észreveszed majd, hogy Istenben diadalmaskodsz. Ha álhatatosan az Úr oldalán tartod az akaratodat, minden érzelmed Jézus akaratának fogságába kerül, akkor majd szilárd sziklát talál a lábad. Időnként ugyan szükséges lesz akaratod utolsó morzsájára is, de mivel Isten fárad érted, úgy kerülsz majd ki a formálás folyamatából, mint tisztességes rendeltetésű edény. Kedves hallgatók, itt a léleknek a vegykonyhájába vagy a birodalmába, a titkos műhelyébe tekinthetünk be, hogy mi történik az emberi szív mélyén, amikor egy döntést hoz meg. Én ilyen leírást nem olvastam sehol máshol, hogy ennyire mélyen rávilágít arra, hogy mi történik az emberi lélek mélyén. Milyen tökéletesen leírja azt az állapotot, amikor elkeseredünk, ugye? Teljes bizonytalanságban vagyunk. És talán átvezet bennünket azon a ponton, hogy ha te eldöntöd, hogy Krisztus akaratára rendeled magadat, ha belátod a bűneidet, ha kéred, hogy az ő akarata szerint valósuljanak meg a dolgok az életedben, abban a pillanatban Isten átveszi az irányítást és a vezetést, és erőt ad, és a győzelemig elvezet. Olyan hatalommal szövetkezel, amely győztes hatalom. A te nyomorúságos gyengeséged az ő erejével találkozik. A te hitetlenséged az ő hitével és bizalmával. A te indulataid az ő türelmét, helyett az ő türelmét kapod. És így tovább. Mindennek pont az ellentétét. Ez a győzelem titka. És amikor jön a kísértő, nyomorult álszent vagy, úgyse sikerül neked, önvád, érzelmi felkavarodás, akkor döntenünk kell, hogy milyen irányba tekintünk. Elhisszük-e azt, hogy Krisztusnál ott van a megoldás? Vagy pedig belekeseredünk, megint nem sikerült. Én reménytelen eset vagyok. Vagy pedig az ember azt mondja, hogy én hiszem, hogy Isten kegyelme elégséges az ön bűnöm legyőzéséhez. Az akarat erőedzése. Hatalmas nagy dolog ez, hogy az ember ezt gyakorolja és megértse, hogy hogyan tudja az életében ezt a küzdelmet vívni, úgy, hogy a győzelemig elvezesse. Amikor azt írja itt, hogy akaraterőnk utolsó morzsájára is időnként szükség lesz, itt bizony azt kell látnunk, hogy az életben, amitől az ember annyira elszokott, és ezért idegen az Isten félelem a mai világban, és a keresztények körében is, mert nekünk ez a küzdelem, ez egy gyötrelmes, nem kívánatos helyzet. Hát ki kívánja a küzdelmet? Ki kívánja a vérverítékes szenvedést? Ki kívánja azt, amit Jézus átért a Getsemáné kertben, hogy vért verítékezett, és azt mondta az atyának, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kinek kívánatos az a küzdelem, amiből Jeremiás könyve azt írja a 30. fejezetében, hogy a férfiak keze az ágyékok, mintha asszonyok lennének és szülnének, és nyomorodnak és kínlódnak. Miért? A bűneikkel való szembesülés miatt, és az akaraterő megfeszítése miatt. És mégis azt mondja a Biblia, hogy Jézus példáját kell követnünk, aki így küzdött naponta. Mert amikor azt mondja a Biblia, hogy ő a testének napjaiban erős kiáltás és könyhullatás és könyörgése közepette járult az atyához, és meghallgatott az ő Isten félelmét, akkor arra világít rá, hogy Jézus is hasonlóképpen szenvedett. Neki is meg kellett naponta hozni a döntést, bár ő nem követett el személyes bűnt. Ennek ellenére az emberi természete olyan erővel tört fel, hogy naponta kellett vívni ezt a küzdelmet. Mi követünk el bűnöket. És belekényelmesedünk az életbe, és átlépünk a problémáinkon, meghagyjuk a bűnt úgy, ahogy van, és nem küzdünk. Ennek következtében az egerek elkezdenek szaporodni, ugye? A kovász elkezd kiteljesedni. És a végén már azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, mert nem is tudjuk már számba venni, hogy hol vétettük el, és hol nem zártuk le a folyamatot. És egyszer csak azt veszük észre, amit itt olvastunk erről a fiatal emberről, kételkedés, érzelmi vajúdás, bűnös életszokásai, kiegyensúlyozatlanság, megszegett ígéretek, és az ember már azt se tudja, hogy fiú vagy lány. A küzdelem nem kikerülhető. Harcold meg a hitnek szép harcát, mondja Timóteusnak, és ehhez is hozzáfűzi azt, hogy az Isten fielem jegyében. De te, ó Istennek embere, kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűzést, a szelítséget, harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivatattál, és szép vallást tételdel, vallást tettél sok bizonyság előtt. Úgyhogy eléggé népszerűtlen üzenet az, amit mond itt a Biblia, de mégis ki kell mondanunk, a küzdelem. A küzdelem felvállalása. Hogy érzékeljük, áradnak be az érzékeinken keresztül a bűnre késztető benyomások, édesgetések, és a döntést meghozni. Ha kell vérverítékes küzdelemben, akaratunk utolsó morzsáját is megfeszítve. Miért? És itt jön a nagy segítség, az Isten félelem, mert a halálomat akarja ez a bűn. Mert az életemet veszi el. Mert Istentől elszakít, mert rabságban tart, mert legyőz, megsemmisít. A bűn teljességre jutva a halált nemz, a bűn a halállal egyenlő. Kedves hallgatók, hogy én amikor belegondoltam abba, hogy Jézus Krisztus amikor küzdött a bűnnel szemben, mert az ő természete Ádám természete volt, parázna Ráhab volt az őse, a gyilkos és parázna Dávid volt az őse, és sorolhatnám a törvényszegő emberek tömegét, ez az ő testi, genetikai állományában az ősök hajlamai voltak. És amikor ő felé csak egy kis türelmetlenség, csak egy kis visszavágás, csak egy kis bosszú, csak egy kis meg nem bocsátás kísértett, sokszor elgondolkodtam azon, hogy a tét, amit ő vívott a bűnnel szemben, az olyan hatalmas volt, olyan súlyos volt, képzeljük el, ha elkövet egy bűnt Jézus, kárhozati halált kell halnia. Nincs megváltása az emberiségnek. Krisztus is elveszett. Az Isten bűnt követett el, önmagával meghasonlott. Igaza lett Sátán vágyainak, hogy Isten törvénye nem betartható. A Szent Háromság egysége megbomlik. Az Isten bűnt követel. Jézus Krisztus a világ mindenség fenntartója. Hát akkor a világ hogy marad fenn? Képzeljük el, hogy mi vagyunk az ő helyzetében, nem ismerem, ugye emberi szinten, csak hogy képzeletünket használjuk. A legkisebb türelmetlen szó és visszavágás. Nem számít, hogy kicsi vagy nagy bűn, mert a bűn az olyan, mint a kis kovász. Ádám és Éva, hogy nem bíztak az Istenben, az Édenben, hát a nagy dolog ez. Lehet, hogy ez önmagában nem tűnik nagy dolognak, de elindította a bűnnek a lavináját. Az a lavina, az is csak úgy indul el valahonnan, hogy egy kis hógolyót valaki fent elindít. Egy kis repedés a hófalban, és megindul a fal. És gördeti. A végén pedig már követ, fát, fémet, házat, mint a borotva lesinét. Tehát, ha valaki nekünk most azt mondaná, hogy ha egy bűnt a mai napon elkövetsz, akkor az, akit a legjobban szeretsz, meghal. Nem tudom, ha indítanánk egy napot. Mit éreznénk? Pedig nem akkora a tétünk, mint Jézusnak volt. Ha egy kicsi bűnt elkövetsz, valaki meghal, akit szeretsz a legjobban. Hogy élnénk azon a napon? Ezért van jelentősége a bűngyűlöletnek, mert itt lehet a legjobban lemérni, hogy igazából számunkra a bűn nem olyan nagy ügy. Az egyik egyházban ezt úgy szokták lerendezni, hogy az ember elmegy, és valakinek elmondja a bűnét. Olvastam egy zenésztől a Varnus Szavér írt egy könyvet, amelynek az a címe, az Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Igen. Isten majd megbocsát, az a dolga, az a mestersége, ilyen címmel írt egy könyvet. Ez a könyvcím nagyon kifejező. Hát a mi dolgunk az, hogy bűnöket kövessünk el, mert nem tudunk más tenni, az Istennek meg az a dolga, hogy bocsásson meg. És az emberek így gondolkodnak. Mi emberek, nem rajtam kívül, mert én is így gondolkodom, a természetem szerint. Hát most elkövettem a bűnt, hát most. Krisztus meghalt, értem, de jó, hogy valaki meghalt a bűneimért, van lehetőségem menekülni tőle, mert Krisztusra utalom és igénylem az ő megváltását. És ez nem, hogy szégyennel töltene el, és nem, hogy viszolygással és taszítással, hanem azt mondja, hogy hát majd a következő alkalom elkövetem a bűnt, majd akkor a következő alkalom is ezt fogom tenni. És ez könnyelművé tesz. Ezért volt hatalmas dolog, amikor Isten megmutatta Ádámnak, hogy hogyan s miként van a bűnnel, mert amikor bőrruhába öltöztette Ádámot, addig a világban nem volt halál. És Ádám kezébe adta a kést, és azt mondta ezt, hogy a bárányt öld meg. Tudni, bárányruhába, bőrruhába öltöztette fel Ádámot és Évát Isten. És Ádámnak fel kellett emelni a kést a bárányra. Különben az egész áldozati rendszernek is ez a lényege. Nem az a lényege, hogy állatokat öljenek meg. Hát milyen kegyetlen az Isten, hogy most állatokat ölelt meg azért, mert valaki bűnt követett el, tudnik a bárány áldozat. Hanem pont az volt a dolog lényege, ami aztán persze a zsidó nép elfelejtett. Hogy lásd meg ember, hogy bűnt követtél el, ennek mi a következménye? Egy ártatlan lény, akinek semmi köze a te bűnödhöz, meg kell, hogy halljon. De hogy érezd a súlyát a tettednek, menj oda te, mert a bűnös embernek rá kell tenni a kezét az állat fejére, rá kellett olvasnia, hogy úgy mondjam, a bűnét, meg kellett vallania, meg kellett fogni a fejét, ugye az állatnak lekötözték a lábát, meg a kezét, és a saját kezével kellett elvágni a torkát. Most képzeljük el, most ne a szeretünk haláláról beszéljünk, hanem csak a naponta mindig, ahány bűnt elkövetünk, annyi áldozati bárányt kéne levágnunk. Ugye valaki még egy csirkét sem tud levágni. Hát érezzük, hogy egy életet veszünk el. Így próbálta Isten megtanítani az embernek, hogy a bűn következménye a halál. De az a bárány, az nem az a bárány, az a kis állatka, hanem az a bárány Krisztus, az Isten maga, a bűn visszahárítója, illetve elhordozója. Sokféle formában próbálja Isten nekünk értésünkre adni, hogy a bűn az halálos veszedelem, de a természetünk ezt nem akarja befogadni. Ezért mondja a Biblia újra és erre, hogy gyűlöljétek a gonoszt. Iszonyodjatok a gonosztól. Szabaduljatok meg tőle. Fejleszthetek kivel szemben ellenséges viszonyt. Az akaratotokat feszítsétek meg. Gondoljatok a tétre. Hogy micsoda óriási tétje van annak, hogyha bűnt követünk el. Mert a bűn zsoldja a halál, és az embert elveszíti. Mit tegyünk, ha elbukunk, a jó úton akarunk járni, meg akarjuk vívni a küzdelmet, megfeszítjük akaratunkat, törekszünk a bűngyűlöletre, őszinte szívvel, szándékkal ezen az úton akarunk haladni, és mégis elesünk. Mondjuk azt, mint a fiatal ember, hogy hát reménytelen eset vagyok. Uram, rajta még te se tudsz segíteni. Ezzel kapcsolatban szeretnék Mikiás könyve 7. fejezetéből felolvasni egy szakaszt, ami megadja a választ, hogy ilyen esetben mit tegyünk. Ekkor sem szabad elkeserednünk. Mikiás könyve 7. fejezetének 7. versétől ezt olvasom. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem, Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. A Biblia tovább megy, és azt mondja, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk, hogy elesünk, bár a szívünk mélyén ott van a jó szándék, de megint belegabajodtunk a bűnbe, megint a függőségünk fogságába kerültünk, megint a rabszolgatartónk a rabláncra fűzött, akkor mit tegyünk? Nézzünk az Úrra, ne a bűnre nézzünk, ne az állapotunkra nézzünk, az Úrra nézzünk. Igen, Uram, ez az igazság, valljuk be, ne szépítsük, ez bűn volt. De nézzünk a megváltóra. De én az Úrra nézek, várom az én szabadítás Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Tehát egy belső magatartás tanács azt mondja, hogy ne időzzünk a bűn fölött, ne terüljünk el a bűnben. Más helyen azt mondja a példabeszédek könyve, az igaz, ha hétszer is vétkezik, de egyszer sem terül el. Tehát fel akar állni az ember. A szíve mélyén ellenséges viszonyban van a bűnnel. Belátja, hogy vétkezett, de fel kell. Ne örüljön ellenségem, ki a mi ellenségünk? Sátán. Sátán újjunk, ha vétkezünk. Na, megint. Ugye? Milyen vagy? Ugye? Te nem vagy jó semmire. Te fogadkozol, és mégsem sikerül. Ne örüljön ellenségem. Elestem ugyan. Igen, elestem. De felkelek. Uram, én felkelek, és hozzád megyek, belátom, könyörgöm hozzád, szabadíts meg. Igen, hiszem, hogy Jézus vére az én mostani állapotomra is megváltást ad. Az ő neve hatalom, az ő neve vért, pajzs, és engem ebből kiváltasz. Mert még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, a sötétségben ül, ott van a bűntudat rajta. Hát az ember bűnkövetett el, ez szörnyű állapot. De azt mondja, mégis hiszek az Úrban. Látod, Uram, a helyzetemet, és én rád tekintek. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Amikor az ember bűnt követel, akkor érzi, hogy az egész lényére egy furcsa sötétség borul. Egy tompa homály. Olyan, mintha valami pincébe kerülne. Úgy érzi, hogy olyan kilátástalan minden. Egy belső üresség hatja át. Miért? Mert Isten eltávozott. Megszomorította a szent lelket. És Isten távolabbra került. És ég van Isten és ember között. A sötétségben ülök, azt mondja. De az Úr az én világosságom. A remény hangját szólaltatja meg, és azt mondja, amíg leperli peremet, és meghozza az ítéletemet. Mi a perünk? A perünk az a mennyben, amikor ebben az állapotunkban mi Istenre tekintünk, és igényeljük az ő megváltását és szeretetét, abban a pillanatban a mennyei törvényszék előtt, a mennyei bíróság előtt, hogy így mondjam, az Atya előtt Krisztus megjelenik, és azt mondja, Atyám, látod az én gyermekemet, ott van a sötét veremben, bűnkövetettel, igen, Sátán, igazad van, bűnkövetettel, de nézd meg, engem igényel. Az én megváltásomat igényli, az én ajándékomat, amit az ő bűneinek a szenvedéseként elviseltem, azt igényli. És Atyám, nézd meg, itt van, én ezt elhordoztam, én ezt megtettem. Ments ki őt, engedd, hogy kiszabadítsam onnan abból a fogságból. És azt mondta az Atyám, mivel megvan a megváltás ára, mivel a bűnnek megvan a büntetése Krisztusban, és látjuk az ő szándékát, leveheted róla a bűnének a terhét, és ekkor leveszi Isten. Ki visz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a per kérdése, amíg leperli. Leperli a perét, ez az ember pere, amit Isten a mennyei bíróság előtt megtart, Sátán az Atya jelenlétében, mármint ugye ez egy ilyen jelképesen, de mégis így mutatja be a Biblia, hogy Sátán az atyánk fiai vádolója, vádol bennünket az Atya előtt, hogy lám, milyen ember. Mégis azt mondja, kelj fel, menj az Istenhez. Lehet, hogy ez időbe telik, amíg ennek a pernek a folyamata zajlik, és nagyon sokszor a bűnnek a kihatása is érezhető, mert amikor az ember elköveti a bűnt, és őt is bántja, ráterepszik a lelkére egy homály, például gondoljunk Dávidra, amikor házasságtörést és gyilkosságot követett el, Betszabé és Uriás esetére gondolok, akkor egy tompa levertség vett rajta erőt, és nem volt erkölcsi ereje az ő fiának a bűnét, a hasonló bűnét megbüntetni. Ugye, ült még a sötétségben, nem tudta még igazán, nem tudott felállni igazán még, és ennek mellett sajnos a negatív következménye. De aztán ő írt ilyen sorokat a Zsoltárok könyvében is, hogy keljen fel az ember. És ha ez a hatalmas nagy ajándék megtörténik, hogy Krisztus igazsága költözik az ember szívébe, és leveszi a bűnének a terhét, akkor képes Isten megerőtleníteni a bűnnek testét, megfeszíteni, és bár nem szűnik meg a bűnnek teste, a mi természetünk, de fölé nő egy új szokás, az új hatalom, mert Isten ezt is megígérte. Jeremiás könyve 30. fejezetében egy csodálatos ígéret adott Isten, mégpedig azt, hogy az Úrnak félelmét adom az ő szívükbe, új szívet adok nékik. Tehát az Isten beleplántálja a szívünkbe az ő bűnbocsátó hatalmának elfogadásával az Isten félelmet. És attól a pillanattól kezdve úgy tekintünk a bűnre, mint egy gyűlöletes valamire. Hát ne felejtjük el, egy dolgot kell gyűlölnünk ezen a világon, és ez a bűn. Nem az embereket, hanem a bűnt. Legfőképp a mi bűnünket. Legfőképp a minket bűnbe vívő kísértéseket, és így folyamatosan Isten kiterjesztheti életünk különböző területeire a szabadítást, a megszentelődést. Egy ige mondja ezt ki olyan szemléletesen, a Tesszalonikai első levél, 5. fejezet 23. verse. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész falótok, mind lelketek, mind testetek, feltehetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hát azt mondja itt a Biblia, hogy a mi egész lényünket, egész valónkat, testünket, lelkünket képes Isten megtisztítani, megszentelni. És ha már többször idéztem Ellen White-tól, akkor hadzáljam ezt az előadást is az ő idézetével. Az 1888-as anyagok között írja, bátorításként egy olyan embernek, aki ezen az úton szeretne haladni, megpróbáltatásaid és csalódásaid ellenére a tiszta, egészséges lelki élet fog jellemezni téged. Belső életed átalakulása nyomán csodálatos békében és örömben lesz részed. Igenis lehetséges, hogy átalakuljunk Urunk hasonlatosságára. Megismerhetjük a lelki élet tudományát. Dicsőíthetjük Isten testünkkel és lelkünkkel, melyek az övéi. Ha részeseivé válunk az isteni természetnek, akkor mindenkor készségesek leszünk arra, hogy segítő kezet nyújtsunk azoknak, akiknek enyhülésre van szükségük. Krisztus földi élete tökéletes tükörképe volt az isteni törvénynek. Élet, reménység és világosság lakozott benne. Szemléld őt, és ugyanarra a hasonlatosságra fogsz átváltozni te is. Tehát a mai témánk az Úrnak félelme, a gonosznak gyűlölése. Röviden talán így foglalható össze, hogy azokat a törvényeket, amiket itt megértettünk ki és kibontakozott, hogy mi az Úrnak félelme, hogy miért gyűlöletes a bűn, hogy hogyan győzhetjük le a bűnt, és mi a bűntől szabadulásnak az útja a krisztusi példanyomán. Ezek mind-mind fontos törvényszerűségek, az akarat erő edzése, az akaratunkkal való fontos, szóval, hogy együttműködés és a döntés meghozatala mind-mind együtt munkálja az életünkben az Isten félelmet és a teljes győzelmet, ami az embert valóban Krisztussal köti össze, és az életét pedig megszentelté teszi. Hát köszönöm a figyelmet, és sajnos egy kis műhiba folytán, most elfelejtettem elhozni a diákat, a hangosított anyagot elhoztam, de majd pótolni fogom ezeket a vetítéseket. Úgyhogy most hoztunk egy szép dalt, aminek az a címe, hogy Gárdonyi Zoltán, bocsásd meg Úristen Balassi Bálint versére, mert ugye itt a bűntől való szabadulásról van szó. Szóval egy perc, 34 másodperces kis dal.
Azt már szegény.